A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mielőtt énekelnénk, szeretettel köszöntöm körünkben Szántai Tamást, a Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársát, és a mai istentiszteletünk nagyobb részében ő fog a szolgálatukról beszámolni. Előtte azonban, ahogyan szoktuk, imádsággal, és előtte még énekszóval kezdjük el az istentiszteletet. Énekeljük a 197. énekünket, hálaadásunkban rólad emlékezünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Urunk, valóban tőled kérünk mindent, megmaradást, erőt, és erőt nem csak magunknak, hanem a tanúságra. Tőled kell kérnünk még azt is, hogy tudjunk téged kérni és hozzád fohászkodni. Tőled kérjük még azt is, hogy csendesíts le most minket, vedd el a külső és a belső zajt, aggodalmat, napi fáradtságot, és add, hogy figyeljünk te rád hűségesen és engedelmesen. Köszönjük, Urunk, hogy célod van azzal, hogy összegyűjtesz minket. Célod volt az életünk felkarolásával. Előre akarsz vinni minket. Nem a mi útjainkon, hanem a tiéden. Legyen neked ezért dicsőség, és kérünk, hogy hadd legyünk engedelmes követőid. Amen. Olvasom Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél 15. fejezetéből az első 7 verset. Így szól Isten igéje. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fel a barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai énre ám hullottak. A türelem és a vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Jól emlékszem arra az élményre, amikor évekkel ezelőtt még diákkoromban egyszer találkoztam ezzel az igével. Egy számomra idegen gyülekezetbe tértem be egy hétköznap esti istentiszteletre, arra felé volt dolgom, és emlékszem, hogy megörültem neki, amikor láttam, hogy van istentisztelet, beülhetek, úgyis nagy kétségek között vagyok, és kiüresedett, elfáradt lélekkel, olyan jó lenne egy kicsit Isten vigasztalása, simogatása, új erő, amit adhatna az ő igéjében, ahogy már sokszor adott. Beültem ezekkel a gondolatokkal a templomba, és a következő igét hallottam fölolvasni, mi erősek pedig. És jól emlékszem az akkori gondolatomra, ami először eszembe jutott, talán itt ma nem nekem szól Isten igéje. Biztosan vannak, akik mondhatják az igével együtt, hogy mi erősek, de én akkor semmit nem találtam magamban, se a tetteimben, se a tulajdonságaimban, se sehol, amire azt mondhattam volna, hogy igen, én erős vagyok. És mégis meg kellett hallgatni, és magamra kellett venni, és emlékszem, hogy Isten nekem azon az istentiszteleten nem úgy adott vigasztalást, ahogy én szerettem volna, és ahogy előzőleg vártam, vagy képzeltem, hanem egészen más úton, egész más módon, nem azzal, ahogy az előbb fogalmaztam, hogy megsimogat, és valami vigasztalót mond, és valahogy elcsitít, hanem ellenkezőleg, úgyhogy nagyon határozott nemet mondott Isten az én önsajnálatomra, amiben akkor voltam. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Ezt írja Pál, és hogyha lenne idő most részletesen végignézni sok-sok igét az Új Szövetségből, ahogy most nincs erre idő, akkor látnánk különösen az ő leveleiből, hogy mit ért ez alatt. Röviden foglalom össze. Kik a gyengék? Azok a gyengék, akik semmi másra nem támaszkodnak, csak emberi erőre, mégpedig a sajátjukra. Sőt, ezt a mondatot bővíthetjük is. Azok a gyengék, akik a saját bűnös természetük emberi erejére tudnak csak támaszkodni. Akik újra és újra falakba ütköznek, mert a bűn miatt vakok, és mindannyian így születünk, akik újra és újra feladják a küldetésüket, amit Isten akar nekik adni, mert nem is értik és nem is ismerik őt, és ha valamit sejtenek ebből, akkor sem tudják véghez vinni, mert a bűn tönkretette az Istennel való kapcsolatukat. Azok a gyengék, akik erőlkednek és próbálkoznak, úgy, ahogy én is, abban a bizonyos állapotomban, amiről az előbb beszéltem. Ők a gyengék. És kik az erősek? Ahogy Pál írja, mi erősek, azok lehetünk, akik nem csak a sajátunkkal gazdálkodunk, a sajátunkból építkezünk, hanem sokkal több a mi kincsünk, az Isten erejére építhetünk. Pál egész biztos, hogy nem külső vagy belső emberi tulajdonságra gondol ebben a mondatban, hiszen ő az, aki írja egyik levelében, én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem az emberi bölcsesség megejtő szavaival szólt. Meglepő őszinteséggel ír erről. Tele vagyok emberileg gyengeséggel, sőt még félelemmel is, még rettegek is, és ő ezt már tapasztaltan, már több évtizede a misszióban élte meg, de mégsem nevezhetem magam gyengének, mert az Isten erejével gazdálkodhatom, azt megismertem, azt használhatom, és azon állok szilárdan, azon az alapon, amit Jézus Krisztusban kaptam. Azok az erősek, akik megismerték a feltámadott Urat, és akik tőle kaptak új életet. Így ír erről Pál egy másik helyen, hogy megismerjem az ő feltámadásának erejét. És a hétköznapokban, a mindennapokban azzal az erővel szabad neki mennie és gazdálkodnia, ugyanazzal az erővel, amelyik Jézus feltámadásában működött. Mi erősek, hordozzuk az erőtlenek gyengeségeit. A római levél elején fogalmazza meg legrövidebben, mi ez az erő. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden ember üdvösségére. Építhetek rá, hordozhatom, sőt, ha igazán ezt teszem, akkor az fog hordozni engem. És már nem oda, ahova én akartam menni. Nem az én céljaim szerint, hanem így folytatódik, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Vagy ítélgetjük az erőtleneket, vagy, ahogy a reflexeinkben benne is van, igyekszünk tőlük elhatárolódni és megkülönböztetni magunkat, vagy lesajnáljuk, vagy távol tartjuk magunkat tőlük, de van egy másik út is, hordozhatjuk az erőtlenek gyengeségeit. Isten táborában nincsen egyenlőség, legalábbis olyan értelemben nincs, mintha mindenki pontosan ugyanazokat az ajándékokat kapta volna, mintha pontosan ugyanott tartanánk. Amit Isten az egyik gyermekének odaad, bőven, túlcsordulóan, azt a többieknek is akarja adni ezen a gyermekén keresztül. Erről ír itt Pál. Tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Krisztus kegyelme eladósított minket egy életre, önmagunkkal tartozunk neki. És nem neki tudjuk ezt visszaadni, hanem az övéinek. Így tartozunk, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk, írja szintén ugyanez az apostol, és ezt valósíthatjuk meg egész életünkben, ennek az adósságnak a törlesztését. Hogyan? Azt olvastuk itt, hogy mind Krisztus. Ahogy megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak én reám. Bizony ott van bennünk mélyen az a késztetés, hogyha valami jót tehetünk, akár Isten erejéből, akkor ezt mások ismerjék el, köszönjék meg, legyenek hálásak érte, vagy legalább mi felróhassuk, illetve elismerhessük magunkról, hogy ez milyen jó volt, számon szeretnénk tartani, és büszkék szeretnénk lenni rá. Ezért olvassuk ezt a figyelmeztető mondatot, mint Krisztus. Mit jelentett neki a mi erőtlenségeink hordozása, sőt a mi bűneink elhordozása? Mérhetetlen gyalázatot. Semmiféle elismerést, még kevésbé hálát, gyalázatot jelentett neki. Olyan mértékben, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Hogyan hordozzuk egymás gyengeségeit és egymást? Ugyanígy, mint Krisztus, ne a magunk kedvére, ne a magunk építgetésére, ne azért, hogy büszkék lehessünk bármire is, hanem azért, mert őt követjük. És legvégül hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű gyakorlati példát. Mi erősek tartozunk egymásnak, ugyanaz történhet velünk egy életen át, mint ami egy nagyon kedves barátommal a közelmúltban történt. Villamoson utazott, és a villamos egy hirtelen fékezésnél olyat rándult, hogy többen is meginoktak, és majdnem elestek, és ő kinyújtotta a kezét, és egy mellette álló idősebb hölgyet elkapott estében. Az egyik kezével kapaszkodott, a másikkal ki tudott nyúlni, és el tudta kapni a mellette állót. Belegondoltam készülés közben, hogy mi lett volna, hogyha ez a barátom nem kapaszkodik. Lehet, hogy úgy is kinyúlt volna nagyon jó szándékúan, de valószínűleg mind a ketten együtt borultak volna. Lelki értelemben is legalább két kezünk van, hadd fogalmazzak így. Kell nekünk kapaszkodni Krisztusba, a kegyelmébe, abba, hogy mit tett értünk, és hogy mit köszönhetünk neki, és kell, hogy legyen egy másik kezünk lelki értelemben, amit kinyújtunk mások felé. És mi lett volna, hogyha ez a barátom nagy szatyrokkal, aktatáskával utazik a villamoson? Nem lett volna egy szabad keze, amit kinyújtson. Milyen jó, hogyha le tudjuk tenni mindazt a limlomot, ami a kezünket elfoglalja olyan sokszor. Saját magunkkal vagyunk elfoglalva, magunkat építgetjük, a céljainkat kergetjük, és azt mondja nekünk ez az ige, hogy tegyük le a kezünkből azt, ami a sajátunk, hogy üres legyen a kezünk Isten számára. Kapaszkodjak, ne legyen tele a kezem, és lássam a másik embert mellettem. Nem csak mi vagyunk az erősek, hanem Krisztus az erős, és amit nálunk tett le, azt körülöttünk akarja szétosztani. Imádkozzunk, hogy ebben mi is részt vehessünk. Amen. Mindenható Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vállaltad a mérhetetlen gyalázatot, hogy elvetted a mi bűneinket és annak az egész terhét, és köszönjük, hogy nem fordultál el tőlünk, és azóta sem fordulsz el senkitől, aki téged keres. Látod a sok-sok gyengeségünket, kétségünket, önmarcangolásunkat, közönyünket. Kérünk, hogy ne hagyj minket ezekben. Kérünk, hogy oszd meg velünk a te erődnek a bizonyosságát, és azt, ami ezt megelőzi, hogy kegyelmet nyerhettünk a te kezedből. És segíts, Urunk, továbbadni ennek az örömét. Bocsásd meg, hogyha vakok vagyunk, és csak a magunk dolgait látjuk jól. Segíts most ezen az Isten tiszteleten is ahhoz, hogy a te szemeddel lássuk a tiaidet, és találjuk meg a helyünket a te küldetésedben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Tiszteletes urak, kedves testvérek! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egy rövid ideig beszámolhatok a Magyar Református Szeretett Szolgálat munkájáról. Igazából a köszönet adás hozott ide, hiszen a budapesti első nagyobb önkéntes munkának, a Betesda Kórházban való önkéntes szolgálatnak a teljesítésében a pasaréti gyülekezet létszámában és munka erejében és kedvében kiemelkedő teljesítményt nyújtott tavasz folyamán. Ez indított arra engem, hogy tiszteletes úrral egyeztetve egy rövid beszámolót hagy tegyek arról, hogy a Református Szeretett Szolgálat hogyan is működik, mik a céljai, milyen gyümölcsöket hozott, és mik a jövőbeli tervei. Ha megengedik, akkor először röviden szóban összefoglalnék néhány dolgot, és hogyha a technika is úgy akarja, a végén legfeljebb egy 5-6 perces kivetítés lenne még, és akkor a kapcsán is esetleg lehet beszélni. Röviden annyit, hogy a Magyar Református Szeretett Szolgálat 2006. júniusában alakult, a előtte levő nagy tiszai árvíz véglegesítette végül is ezt a szolgálatot, A szeretett szolgálatnak alapvetően három fő célja van. Az egyik olyan önkéntes munkákban való szervezés, részvétel, amelyek egy-egy gyülekezetnek vagy egy-egy területnek a képességét, lehetőségeit meghaladják. Ez indította el magát a szeretett szolgálatot a már említett tiszai árvíz esetében. A másik természetbeni adományok gyűjtése és elosztása. Erre Debrecen városa egy nagy raktár bocsátott a rendelkezésünkre, és múlt hónap végén Nagykőrösön egy újabb, nagyobb kapacitású raktár nyílt. Ez a két raktár sokszor nyugat-európai természetbeni adományokat fogad, és úgy osztja szét a Református Egyház nagyobb intézményei, adott esetben gyülekezeti kérései alapján. Ezeknek jelentős része egészségügyi természetű adomány, tehát kórházi ágyak, berendezések, de más típusú adományok is érkeznek. És a harmadik a készpénzadomány gyűjtése, amely értelemszerűen olyan célok mentén fogalmazódik meg, amely szintén egyfajta nagyobb összefogást igényel, gyülekezeteket is összefog, és esetleg visszahat arra, hogyha együttesen teszünk valami jó cél érdekében, a közösségi élmény erősítése a cél. Értelemszerű az is, hogy kitől tudjuk ezeket a felajánlásokat elfogadni önkéntes munkától a készpénzadományig. Elsődlegesen és természetszerűen a református gyülekezet tagjaitól. Erre már számos nagyszerű példa is előttünk van. De természetesen nyitnunk kell a keresők, a jószándékú világiak felé is, hiszen bennük is a természetes emberi segítőkészség működik, és ha egy-egy ilyen közös akció során olyan hitelességgel tudunk velük együtt dolgozni, hogy egy lépéssel közelebb visszük őket a jó hír felé, akkor tulajdonképpen a mi tevékenységünk is jó értelemben véve lehet evangelizáció, vagy legalábbis terelés a jó út felé. Ezért aztán a református gyülekezeten belüli akciók mellett igyekszünk olyan dolgokat is kitalálni, amelyek a világot is megszólítják, és a világ előtt is példaként állhatunk meg. Engedjék meg, hogy a legfrissebbet elmondjam, már csak azért is, hogy mivel friss a szervezet, nincs megkötve se a kezünk, se a képzelő erőnk, hogy mi lesz ebből, még nem tudom. A missziói szolgálatokkal is együtt működünk, és éppen a mai nap küldtem el a misszió vezetőnek azt az ötletet, hogy Budapesten az egyik legnagyobb társadalmi feszültséget okozó élethelyzet, talán többen ismerjük ezt az élethelyzetet, a jegyeket, bérleteket. Ugye most már olyan bizarr dolgok előfordultak, talán a kedves testvérek is hallottak róla, amikor a bürokráciának az embertelensége ugye súlyosan rokkant embertől is kér igazolványt, hogy bizonyítsa, hogy rokkant, különben leszállítják a BKV járműről. Ezt egy szélsőséges példaként említem, olyan szempontból szélsőséges példát, hogy lehet, hogy nekivágunk a BKV missziónak, megpróbálunk valamit kitalálni, hogy ezt a tipikusan embertelen, nagy zaklatottságot, feszültséget oldó helyzetet, ha lehet, enyhítsük valahogyan. Szeretettel, békességgel, emberséggel. Ezt azért mondtam, ez egy kiugró példa. Kísérletezhetünk is. Lehet, hogy sikerül, lehet, hogy nem sikerül. Ami már a gyülekezetben is szép gyümölcsöket hozott, és ezúton is köszönjük a gyülekezetnek, Nyilas Misi ösztöndíj program, ami persejpénzgyűjtés volt tavalyi év folyamán. Az például egyértelmű, hogy az ilyen gyűjtések kifelé és befelé is számszerűsíthetők, megköszönhetők, és határon túli középiskolások számára ösztöndíjként felajánlhatók. A területi kiterjedése annyit, hogy maga a szeretett szolgálat Debrecen központtal jött létre 2006 nyarán. Idén januárjától van Budapesten főállású munkatárs személyemben, akinek ez a dedikált feladata, hogy ezt a három feladatot összefogja. Természetesen, hogy említettem, a missziókkal is együttműködünk, és együttműködünk a diakónia, gyülekezeti és egyházi diakónia munkatársaival. Ha jól tudom, Dani László kollégám néhány, azt hiszem 2006 őszén járt itt, amikor a diakóniáról volt egyfajta elbeszélgetés, tájékoztatás. A területi kiterjedés azért fontos, mert a mai nap pont az ellenkezőjét fogja bizonyítani reménység szerint elég nagy média lefedettséggel. Ezt az ellentétet úgy oldanám fel, hogy dedikált célja a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak a Kárpát-medencei magyarság erősítése, a Kárpát-medencei problémáknak, a Kárpát-medencei kihívásoknak való megfelelés. Erre irányult eddig az összes akciónk, az összes tevékenységünk. Épp most fejeződött be a Kárpátaljai Lepra Misszió, amiről SMS üzenetek formájában a honlapunkon elérhető módon be is számolt a Kárpátaljai Misszió teljesítő két kollega. Viszont a burmai nagy katasztrófa egy olyan helyzetet teremtett, talán ez is ismert a kedves testvérek előtt, hogy itt egy hatalmas katasztrófa történt, amely arra indította a Református Szeretett Szolgálat munkatársait, hogy megpróbáljanak ott is segíteni. Tették ezt azért, mert úgy gondolják és úgy érezzük, hogy egy ilyen nemzetközi megmérettetés, magunk megmutatása a világnak azzal a gyümölccsel járhat, hogy aztán, ha a Kárpát-medencében történik olyasmi, amihez minden nemzetközi segítségre égető szükség van, mondhassuk azt, láthatóvá váljon az, hogy mi annak idején megtettük az első lépést, oda is elmentünk, ott is megpróbáltunk segíteni, ahol egyébként földrajzilag, területileg nincsen kötődésünk. Tehát a mai nap folyamán voltak sajtótájékoztatók, szombaton indul a debreceni keresztény orvoscsapat, és a Református Szeretett Szolgálattól Fodor Gusztáv, a Szeretett Szolgálat alapítója Burmába, ahol ebben a humanitárius akcióban segítenek személyes segítéssel, orvosi segítséggel, Gusztáv lelkész, tehát van egy lelkészi segítség is. Reménység szerint két hét múlva épségben hazaérnek, és akkor ez a Kárpát-medencei, dedikáltan Kárpát-medencei segítségnyújtás, a Magyar Reformátusság Kárpát-medencei összefogása egy olyan nemzetközi példával is kibővül, ami a nagyvilág felé ezt a szándékot, ezt a nyitottságot azért megmutatja. Én hoztam néhány kiadványt, lehet, hogy a testvérek előtt a többsége már ismert, ezeket itt is hagynám, akit érdekel megfontolásra, olvasásra. A Jobb Adni magazin, amely a Református Szeretett Szolgálat negyedévente megjelenő magazinja, itt a legújabb számának a címlapján épp a Betesda Kórház önkéntes munkásai közül a legkisebb és egyben legvitézebb seprűvel tesz rendet. Tehát a Betesda Kórház kerti rendezéséről is van egy szép beszámoló. Pasaréti részvétel külön megemlítve. Tehát ebből hoztam néhány példányt. Megemlítem, hogy a diakóniai vonal is él, annak a Szeretett Szolgálat diakóniai folyóirata, ezt Bohátka Gyöngyvér kolléganőnk szerkeszti. Bármelyik, tehát nagy az egymásra fedés, az egymásra mutatás, mind a kettőt jó szívvel tudom ajánlani. Ami pedig aktuális dolog lenne, elsősorban a kevésbé érett korosztálynak, az egy nyári program, amely a zsinati egyház, az egyház zsinati gondozásában levő intézményeknek a felhívása. Ez az úgynevezett Szeretett Híd program. Ez egy önkéntes program, amely 2008. júliusában történik meg, terveink szerint. Nincs másról szó, mint az összes intézmény, 30-nál több ilyen intézmény van, röviden leírta azt, hogy milyen típusú önkéntes munkára várja a fiatalokat ennek a programnak a keretében. Én ezt a több oldalas programot, ami egyébként a honlapunkról, a jobbadni.hu honlapról letölthető, most kinyomtattam, és szívesen itt hagyom a testvéreknek, át lehet lapozni, meg lehet nézni, és hogyha van erre fogadókészség vagy lehetőség, nagyon szívesen vesszük a mellékelt, kolléganőm névjegykártyát beletettem a mellékelt e-mail címen azt, hogy ki milyen programra jelentkezik. Az, hogy a Kárpát-medencei terület nem csak a szavak szintjén, vagy a próbálkozások szintjén fontos, bizonyítja a nemrég elkészült Kárpát-medence református misszió és diakóniai szolgálatainak címtára. Ez is elkészült nem csak a magyarországi területen, hanem Kárpát-medence egyház kerületeknek. El lehet érni a különböző otthonait, szervezeteit egy kötetben, ezt is szeretettel szeretném itt hagyni. És zárásképpen, mielőtt megpróbálkozom a mindig érdekességeket rejthető technikával. Annyit szeretnék elmondani, mivel én nem régen csatlakoztam református közösséghez, azért is kaptam ezt a feladatot, 2 évet értem meg, 2006 húsvétján, és előtte az üzleti életben, közgazdasági egyetemen forgolódtam. Hogy szeretném hangsúlyozni, és azért is gondoltam, hogy a kórházi önkéntes munka után ezt a lehetőséget kérem, hogy tapasztalatom az, hogy a világ felé is akkor tudunk igazán hitelesek lenni, ha önkéntes munka lehetőségeket biztosítunk. Számukra is. Mert a személyes részvétel az mindig azt a lehetőséget rejti magába, hogy az illető, aki ott van, az valahogy a lelkében fordul meg, magától, nem rábeszélésre. Tehát a világ felé sokszor olyan akciókkal kell nyissunk, ezt is elmondom, friss a dolog, lehet, hogy lesz belőle, lehet, hogy nem lesz belőle valami, a világ felé is, hogy emel díjas SMS lehet majd küldeni szeptembertől, bibliai éve alkalmából, és akkor hát, ha így több ember megszólítható. De amikor arról van szó, hogy egy önkéntes munkán részt vesz valaki, menedzser, döntéshozó, aki keres, akinek az életéből hiányzik valami, és ha ott megérinti valami, akkor azt hiszem, hogy az az igazi és szép szolgálat. Tehát a készpénz adománygyűjtés is fontos, nekem az az első számú feladatom, ez érthető is, hiszen van egy ilyen budapesti jellegzetes helyzet, de hangsúlyozom jó szívvel, szeretettel, mindig, ahol a személyes részvétel jelen van, ahol a személyesség dominál, talán ott van nekünk is a könnyebb dolgunk, a nagyobb lehetőségünk. Ezért aztán az önkéntes munkáról szóló felhívásainkat igyekszünk gyülekezeteknek is eljuttatni, illetve ha lehetőség adódik, akkor a világ felé is ezeket az üzeneteket közvetíteni. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nem tudom, időben hogy állunk, hogy belevághatok-e a próbálkozásba. És ha addig bárkinek valamilyen észvétele, gondolata van, vagy kérdése van, nagyon szívesen válaszolok. Ha nincs, akkor igyekszem a szakértő teljesen lehetetlen illúziát keltve valamit operálni. Reménység szerint sikerül. Először a honlapról szeretnék néhány, a honlapunkat bemutatva, most ugye nincs internet kapcsolat, ez ilyen elmentett, gépre lementett oldal, ami reménység szerint nem sokára láthatóvá válik. Igen. Tehát az interneten nemrég újult meg a honlapunk, jobbadni.hu, ez a elérhetősége, a jobbadni összevont alakja. Itt a Betesda Kórház kerti munkájáról szóló beszámoló olvasható például. De a mostani kezdőlapunk már tükrözi ezt a bizonyos burmai küldetést, akciót, annak a felhívása olvasható. Szeretnénk megoldani, hogy Műhold segítségével Fodor Gusztáv munkatársunk, vezetőnk napi beszámolót tudjon küldeni, hogy ott mit tapasztalnak, mi történik, Isten áldását hogy tudják továbbadni a burmaiaknak. Lehet, hogy ez sikerülni fog, lehet, hogy nem, ez nem a mi kezünkben van, hanem az ottani körülmények fogják eldönteni. De ha sikerül, akkor a jobbadni.hu-n szeretnénk ezt közzétenni, és lehet, hogy a már e-mailen hozzánk csatlakozó testvéreknek körímél formájában el elküldeni. Ez most 2-ből 1 eddig, de én megpróbálom a harmadikat is, mert hát, ha most sikerülni fog. Ez pedig, amit említettem, a most befejeződött lepramissziónak a rövid összefoglalása, ahol szinte naponta küldtek SMS-en a kint szolgálattevők arról, hogy mit tapasztaltak ott, hogy az egy másik világ, és hogy Isten igéje hogy segítette őket, hogy nem csak hogy nem hívőknek, de még muzulmánoknak is át tudták adni Jézus megtartó kegyelmes üzenetét a lepra telepeken. Tehát persze az ember néha belefeledkezik a saját munkájába, de a mi feladatunk tipikusan az, hogy az elsődleges szolgálattevőket segítsük. Tehát mi szolgálatunk másodlagos. Az igazi frontharcosok, akik ott vannak az első vonalban, akár lelkészként, gyülekezet élén, akár intézményvezetőként, akár betegek mellett, mi az ő életüket vagyunk hivatottak meg segíteni, úgy, ahogy éppen sikerül. Ez tipikusan ilyen volt, nekünk az volt a feladat, hogy hát megrendüljünk értelemszerűen, nem ez nem feladat volt, hanem következmény, és valamit a világnak tudjunk adni, hogy ott bizony olyan családhoz mennek el, ahol az édesanyja egy lábbal él, a fiúnak pedig egyik lába, tehát nincsen már lába. És ez ilyenkor természetesen üt és visszahat, és reménység szerint elindít minket egy bizonyos lelki úton, ami aztán cselekedetbe is megvalósul. Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmet és a lehetőséget, hogy bemutatkozhattunk. És akkor azt hiszem, hogy az én szerepem most véget is ért.
Köszönjük szépen mi is a beszámolót. Azt a jelzőt eléje kell tenni, hogy rövid beszámolót, mert nagyon sok mindenről lehetett és kellett volna még beszélni. Félreértések elkerülése véget mondom, hogy ez nem azt jelenti, hogy 2 évvel ezelőtt kezdődött el egyházunkban a szeretett szolgálat, mert az már több mint 100 éve folyik szervezetten is, és évtizedek óta mi is nagyon tevékenyen részt vehetünk a különböző szeretett otthonokkal tartott kapcsolatban, a gyűjtésekkel kapcsolatban, csak ilyen formában és ilyen néven indult ez el most a közelmúltban, meg most azért ez a szeretett szolgálat, amiről szó volt, sokkal inkább kitekint a nagyvilágba, a mai határainkon túlra, és egészen messzire is. Régebben nem is volt lehetőség arra, hogy egy csapat 2 hétre kimenjen Burmába, vagy akárhova, ahol a mieinknél is nagyobb nyomorúság van. Hála Istennek, hogy ma van erre lehetőség, és vannak vállalkozók. Egy kicsit kitágult a köre, nagyobb a sugara a szeretett szolgálatnak ma, mint régebben volt. Köszönjük szépen Szántai Tamás testvérünk beszámolóját, Isten áldja meg az ő szolgálatát és mindazokét, akik teljes munkaidőben vesznek részt ebben. Most majd, ha énekelünk és áldással befejezzük, lesz lehetőség arra, hogy különböző konkrét kérdésekre ő válaszoljon. Itt valaki már jelentkezett, úgyhogy akinek nem muszáj, ne tessenek haza sietni, még együtt maradhatunk itt egy ideig, és lehet sok mindenről beszélgetni. És szeretném még az ének előtt az igére emlékeztetni a testvéreket. Azt olvastuk a Róma 15-ből, hogy tartozunk, mi az erősek, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk. Tehát nem mások tartoznak nekünk, hanem mi tartozunk azzal, hogy hordozzuk mások terhét is, például ahogy azt a szeretett szolgálat is végzi, és úgy folytatódik az ige, hogy nem magunknak kedveskedjünk, hanem mindenki az ő fele barátjának a javára és épülésére, mivel hogy Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem mindent vállalt értünk. Gondolkozzunk ezen még, hogy kinek mivel tartozunk, és abba kellene hagyni a panaszkodást, hogy mások tartoznak nekünk, és nem adják meg sem az előreköszönést, sem a tiszteletet, sem a kölcsönt, és így tovább. A Biblia azt mondja, hogy mi tartozunk. És olvastunk itt az előbb az egyik képen egy olyan mondatot, hogy add a szívedet, énekeljük el ezt az éneket befejezésül, a 472. ének utolsó 2 versét, 472. éneknek a 4. és az 5. versét, adj éjt napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet.
Oh, God.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!